Olvasmány Sámuel első könyvéből. A bírák korában történt. Amikor Hanna elválasztotta a gyermek Sámuel, felvitte magával a templomba egy 3 éves marhával, egy efa liszttel és egy tömlő borral egyetemben, és Silóban belépett az Úr templomába. A fiú még nagyon kicsi volt. Amikor a marhát feláldozták, a fiú anyja odament Élihez. Megszólította: engedd meg, Uram, amint igaz, hogy élsz, Uram, az az asszony vagyok, aki itt álltam melletted, és imádkoztam az Úrhoz. Ezért a fiúért imádkoztam. Slám, az Úr teljesítette kérésemet, amellyel hozzáfordultam. Ezért én is átengedem fiamat az Úrnak, egész életére átengedem az Úrnak. És ott leborultak az Úr előtt. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen hála.
Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Erzsébet meglátogatás alkalmával Mária így magasztalta Istent: magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjon megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjel szórta mind a gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és fölmagasztalta az alázatosokat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Fölkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária ott maradt még körülbelül 3 hónapig, aztán visszatért otthonába. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Kedves testvérek! A mai olvasmány főszereplője a látszat szerint egy nagyszerű zsidó asszony, Hanna. Az ő történetéből lett kiragadva a személyes sorsának happy endje, hálálkodása Isten ajándékáért. Azért mondhatjuk, hogy csak látszat szerint ő a főszereplő, mert nem csak ő kapott ajándékot Istentől, hanem Isten egész népe. Ennek a kisfiúnak a születése, Sámuelnek a világra jötte ugyanis, igen sokakat befolyásolt, és sokban befolyásolta egész Izrael történelmét. Az ő ténykedése a bírák korának lezárása, de ugyanakkor a királyság korának kezdete is. Ha pedig még távolabbra tekintünk, az örök isteni királyság megalapozása, hiszen ő adja majd Izraelnek a második királyt, Dávidot, akinek a messiási királyságot megígéri az Úristen. Éppen ezért kerülhetett Hanna története az adventi időszak liturgiájába. Az ő várakozása gyermekére előképe az világ adventi várakozásának, illetve a mi ünnepi készülődésünknek. Hanna történetének elejét is ismerve fölmerül az emberben a kérdés, hogy miért van az, hogy Isten olyan asszonyok által adja a zsidóság nagy szabadítóit, akik sokáig meddőnek bizonyultak. Az ő történetük önmagukban nézve csak egy-egy család gondjának és keserűségének tűnik, az örömük viszont a későbbiek során már az egész nép örömévé válik. Ábrahám és Sára gyermektelensége csak kettejük szomorúsága eredetileg, de aztán a gyermekük megszületése már a zsidó nép megalapozásává lett. Mánuel és felesége is hosszú ideig gyermektelen volt, de ez magánügy volt és a házaspár szomorúsága, az amúgy is sanyarú körülmények között. Sámson azonban már népe szabadítója lett, nem csak a közvetlen környezetéjé. A filiszteusok sanyargatásának letörése fölszabadította a zsidók sokaságát a megalázó kifosztottságtól. Ugyanígy Elkána és Hanna gyermekre való vágyakozása és várakozása családi tragédiának tűnt. A másik feleség, Fenenna, aki gyermekeket adott férjének lenéző és megvető viselkedésével csak a család légkörét mérgezte, és Hannát szomorította el végzetesen. Viszont amikor Isten megkönnyörül ezen a szomorú asszonyon, a gyermek mindenki örömére válik, mint a nép vezetője. És hasonló a helyzet Zakariás és Erzsébet esetében is. Az idős házaspár már beletörődött a sorsába, amikor Isten mégis gyermeket ad nekik. Ők akkor még nem is tudják, de később nyilvánvalóvá válik, asszonyok fiai között nincs, aki nagyobb volna Jánosnál. A kérdésre talán ezt a választ lehet adni. Isten be akarja mutatni, hogy valóban ő az életura. Ahogyan az egyesek élete és sorsuk alakulása tőle függ, úgy az egész nép, aki Istennének vallja őt, tőle kapja az életet és a gondviselést. Ismételten rá akarja döbbenteni népét, hogy valóban tőle függ a sorsuk. Mert a biztonság napjaiban az ember könnyen elbízza magát, és úgy tekint Isten kegyelmére, mint ami kijár neki, ami megilleti őt. Pedig a kegyelem mindig kegy. De azt is feltételezhetjük, hogy így akarta Isten visszavezetni a népet az imádsághoz. Ezek az asszonyok, akik kénytelenek voltak elviselni a gyermektelenség csapását, buzgón imádkoztak Istenhez. És erre éppen Hanna példája világít rá. Még az imádságban is megaláztatás éri őt, amikor Héli főpap azt feltételezi róla, hogy talán több bort ivott a kelleténél. Úgy látszik, a főpap számára szokatlan volt, hogy valaki őszintén, a lelkét kiöntve imádkozzék az oltár előtt. De ami a főpapot nem hatotta meg, azt Isten meghallgatta és szívesen fogadta. Hiszen pontosan ezt várt a népétől, ne az ajándékok, hanem az odaadó kérése és a feltétlen bizalma kerüljön az oltárra. Hanna pedig éppen így imádkozott. Nem véletlen tehát, hogy története a többi asszonyéval együtt belekerül a zsidó történelembe és a Bibliába is. Sem az áldozatokban, sem a főpapban nem tellett Istennek kedve, de ebben az asszonyban igen. Példakép és előkép lett. Az egyik jellemzője az a szelídség, amivel a feleségtársa bántásaid becsmérdő viselkedését fogadta. A gyűlölködés helyett a szomorúságba menekült, az emberi vigasz helyett az Istennél keresett menedéket. Az a keserves imádság, ami a templomban az áldozati lakóan közben az oltár előtt szívéből fölfakadt, valóban igazi, mély imádság volt. És az a fogadalom, amit Isten színe előtt tett, rendkívüli volt. Ha fiú magzatot ad szolgálódnak, akkor az Úrnak adom őt élete valamennyi napján. Isten teljesítette a kérését, és most az asszony teljesíti a fogadalmát. Lemond az annyira vágyott gyermekről. Neki már öröme tellett benne, átadja, hogy Isten örömére szolgáljon. Ez a gesztus igazi hála áldozat. Szó szerint vette, amit az imádságban mondott az Úr előtt, szolgálód, és most valóban Istennek szolgál. Mit jelent ez az Istennek szentelés? A héber elnevezés szerint názír lett az ilyen szentelt személy. Érdekes módon a feladatairól nem tesz említést a Biblia. Ám azok, akiket az Isten kiválasztott és rendelt nazírrá, különleges küldetést kaptak tőle. A legismertebb közülük Sámson, akit már a születése előtt Isten angyala ilyen feladatra hívott meg. Ahogyan a Bírák könyvében olvassuk, a lélektől indítatva népe szabadítójaként lépett föl, rendkívüli testi erejét fölhasználva. Sámuelt az édesanyja szánta Nazírnak, Istentől csak később kapott meghívást, de ez már profétai feladatokat és a bíráskodás terhét is jelentette. A Nazír, a szó jelentése elkülönített, fölszentelt, külső jegyek is megkülönböztették, nem volt szabad a haját levágni, étkezési megkötések is voltak, nem ihatott bort, sőt a későbbi előírás szerint még szőlőt sem ehetett. A későbbiek folyamán már törvényekkel szabályozott intézmény lett a nazírság, de nem okvetlen szólt egy életre, sőt, a misna 30 napban határozta meg a szokásos fogadalom idejét. Kicsin hasonlít ez az isteni kiválasztás a mai papi hivatáshoz. Ezért hat furcsán, hogy Sámuelt az anyja szánja ilyen hivatásra. De azt sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a későbbi időben léteztek prófétaiskolák, és voltak próféta növendékek. Illés és Elizeus történetében találkozunk ilyenekkel. Ez nem jelenti azt, hogy őket Isten kiválasztotta, és utána ilyen iskolába iratkoztak be, mint ma a kispapok. Azt sem jelenti, hogy ők jelentkeztek ilyen iskolába, hogy aztán Isten meghívassa őket. Inkább a mai szerzetesi élethez hasonlíthatjuk a fogadalmukat, ahogyan ma is vannak laikus testvérek egy-egy renden belül, és a fogadalmok feltétlenül szól egy egész életre. Az tény, hogy Sámuel édesanyjának ezt a fogadalmát Isten elfogadta, és később valóban a magáénak foglalta le Sámuelt Isten népe ügyére. Hanna, az édesanyja kötelességének tartotta nem csak a fogadalom megtartását, hanem azt is, hogy teljesen lemondjon a fiáról. Ezért, amikor már a feltétlenül szükséges anyai gondoskodás ideje letelt, nem csak bemutatta a fiát a templomban, Sílóban, hanem a nevelését is a főpapra Élire bízta. Fölemlegette Éli előtt a furcsa könyörgésének esetét. Csöndben imádkozott ugyanis, a szokással ellentétben. És ebben bizonyos hála is megmutatkozott a főpap iránt, hiszen amikor annak idején kiöntötte előtte a lelkét, a főpap áldásával, jó kívánságával távozhatott haza. Kicsit neki is tulajdoníthatta, hogy imája meghallgatásra talált. Talán furcsának tűnik, hogy miután Isten megajándékozta őt fiúgyermekkel, ezt az ajándékot a látszat szerint nem fogadta el, hanem Istennek visszaadta a gyermekét. De ebben nem csupán a fogadalom teljesítését kell látnunk, hanem Hanna alázatát is. A megaláztatások gyalázatát kellett elviselnie. Érzéseit a zsoltáros szavaival kifejezve, a víz már a torkomig ér. A gyermektelenségbe talán már belenyugodott, de az állandó piszkálódás, a becsmérlő kifejezések, megjegyzések, amivel feleségtársa illette őt, felőrölték az erejét. Talán elsősorban ebből a gyötrő helyzetből akart kiszabadulni. Férjét nem akarta elhagyni, mert szerették egymást. Védelmet viszont sehol sem talált, csak Istennél. Ő nem büszkélkedni akart a fiával, hanem benne Isten szabadító jóságát látta meg. Ezért ajánlotta Isten szolgálatára. Az Istentől kapott gyermek talán másoknak is szabadítója lehet, gondolta, és éppen ez valósult meg Sámuel által. Ebben az alázatban találhatjuk meg az olvasmány adventi jelentőségét. Isten, amikor megajándékoz minket, nem csak önmagunkért teszi azt, az ajándékkal ilyen vagy olyan módon másoknak is a javára akar szolgálni. Ezt Szent Pál fogalmazta meg teljes egyértelműséggel a karizmák dolgában, a lélek adományait pedig ki azért kapja, hogy használjon vele. Az Istennel való kapcsolatunk kell, hogy személyes legyen, de ugyanakkor bizonyos vonatkozásban közösségi is. Hanna ezt teljesíti, Isten rendkívüli ajándékát fölajánlva. Éppen ezt teszi a szűzanya is, aki számára világos, mások számára kapta gyermekét. Ezt a kettőséget találjuk meg hálaadó imájában. Magasztalja Isten, mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, de azt is belefűzi, fölkarolta gyermekét, Izraelt. Ő maga is ezért mutatja majd be gyermekét a templomban. És ezt a tudatot élesztette föl lelkében a 12 éves Jézus szava is, Atyám dolgaiban kell lennem. A mi készülődésünk sem csupán személyes előkészület, hanem közösségi is. Ezt mutatják a karácsonyi ajándékok is. Ugyanakkor azok mögött legyen ott a lelki odaadás is. A szeretet öröm, a szerzett öröm nem csak az enyém, hanem az Úristené is. Amen.